99,2 Vörösmarty Rádió. A múlt héten Székesfehérvár felsőoktatásáról, a budapesti Corvinus Egyetem megújulásáról és a helyi lehetőségekről is szó volt egy kerekasztal beszélgetésen, amelyet itt tartottak a fehérvári kampuszon. A kerekasztal beszélgetésről, illetve a helyi oktatásról, a fehérvári kampuszról pedig dr. Szabó Lajos oktatási rektor helyettessel fogunk beszélgetni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
A kerekasztal beszélgetésre még egy picit térjünk vissza. Mi volt ennek a fő témája, és egyáltalán milyen program sorozatnak a része ez a beszélgetés?
A beszélgetés sorozat alapvetően a budapesti Corvinus Egyetem és Székesfehérvár megyei jogú város, valamint Székesfehérvári kampusz együttműködése, fejlesztése volt, és ebben a beszélgetés sorozatban a székesfehérvári felsőoktatásban érintett szereplők kapnak általában meghívást, és beszélgetnek a jelenről, jövőről, tervekről, és ami megvalósult. Legutóbbi beszélgetés sorozatban polgármester úr mellett Szántó Zoltán általános rektorhelyettes úr és jó magam vettünk részt. Beszélgettünk egyrészt a kampusz létrejöttéről, eddig elért eredményekről, az együttműködésről, ami azt gondolom, hogy az egyetem és a város között példaértékű, és beszélgettünk azokról a fejlesztési tervekről, ami az egyetemet, valamint konkrétan a székesfehérvári kampuszt érintik.
Maga, ami az egyetemet érinti, ugye a nagyobbról induljunk majd a kisebb felé, mit jelentenek ezek a változások, vagy mit jelent tulajdonképpen az a megújulás, amiről nyilván már lehet hallani, olvasni?
A megújulás azt jelenti, hogy a budapesti Corvinus Egyetem jelenlegi helyzetét elemezve azt tapasztaltuk, és a fenntartó is ezt látta, hogy jelenlegi helyzetünkben elértük a lehetőségeink határait. Mindez azt jelenti, hogy a hazai felsőoktatási piacon gazdaságtudomány, közgazdaság, illetve társadalomtudomány területén piacvezetők vagyunk, amire nagyon büszkék vagyunk, és tulajdonképpen nem magunkat szoktuk dicsérni, de jól esik a versenytársaknak a dicsérete, de ahhoz, hogy nemzetközi szintéren tovább tudjunk lépni, és nemzetközi szintéren még erősebben és magasabb minőségben jelen tudjunk lenni, változtatni szükséges. Ez a változás, ez érinti a működés kereteit, és természetesen érinti a működés tartalmi elemeit, az oktatást, a kutatást és a hallgatói szolgáltatásokat. Erről szól a Corvinus 2030-as stratégia.
A felvételizni szándékozó hallgatók mivel találkozhatnak? Tehát ebben a megújulásban mi az, ami őket fogja konkrétan érinteni?
A legtöbb kérdést természetesen az ösztöndíjjal kapcsolatban kaptuk. Sok minden információ megjelent már a médiában, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a budapesti Corvinus Egyetem továbbra is kínálja az ösztöndíjas állami támogatott képzés lehetőségét, csak ennek a neve és a formája átalakul. Aki 2019-ben felvételizik az egyetemre, változatlan feltételek mellett állami ösztöndíjas helyekre is felvételizhet. 2020. februártól, tehát már a keresztfél évtől átnevezzük ezt az állami ösztöndíjat Corvinus ösztöndíjra. Ez azt jelenti, hogy a budapesti Corvinus Egyetem egyetemet működtető közhasznú alapítvány vagyonából származó hozamaiból ugyanolyan feltételekkel, mint most az állami ösztöndíj, úgynevezett Corvinus ösztöndíjat fizet a hallgatóknak, ez mind mennyiségében, mind összegében megegyezik a korábbi ösztöndíjjal, aki tehát 2020-tól az egyetemre felvételizik, a budapesti Corvinus Egyetemre, akkor a felviben a Corvinus ösztöndíj menüpontot kell választania. Ez egy technikai és névbeli változás, a feltételek változatlanok maradnak.
Tehát tulajdonképpen a hallgatóknak, vagy a hallgatók részére minden ugyanúgy marad, névileg lesz egy eltérés, amivel nyilván majd találkoznak, és akkor ezt figyelembe tudják venni, amikor megjelölik majd azt a képzést, amire szeretnének jelentkezni. De említette, hogy ez a megújulás nem csak ugye a hátteret érinti, hanem az oktatást is, és a mi beszélgetésünknek igazából ez áll a fókuszában, és nyilván a fehérvári kampusz is ide tartozik, tehát ugye nyilván egy nagy egyetemről beszélünk. Ez az oktatásbeli változás, ez most első körben mit jelent?
Ez a változás nem azt jelenti, hogy most hirtelen sok mindent meg akarunk változtatni, hanem ez egy hosszú távú, tudatos, stratégiai fejlesztés, ami az oktatást is érinti. Elsősorban azt néztük meg, hogy jó-e az az oktatási portfólió, és minden eleme a helyén van-e, amivel jelenleg rendelkezünk, és azt láttuk, hogy nagyon sok minden jól működik, nagyon sok minden jó, és ami jó, azt meg akarjuk tartani. De szeretnénk fejlesztéseket is végrehajtani. Egyrészt az oktatás tartalmában. Néhány ilyen dolgot megemlítenék. Azt láttuk, hogy például a Bologna folyamat eredményeképpen az alapképzések túlságosan széttöredezettek. Tehát sokféle szakon nagyon kis egységekre szabott tantárgyakat tanítunk, és valahol ezeknek a szinergiái, ezeknek a közös pontjai nem mindig jönnek elő. Tehát azt szeretnénk, hogyha egy problémát pénzügyi, számviteli, menedzsment, döntéshozatali, alapfolyamati és mindenféle szempontból körbe tudnánk járni, és ilyen komplex problémákat kellene a hallgatóknak megoldani, ahelyett, hogy egy-egy tárgyból szépen levizsgáznak, vagy éppen a szemináriumi beadandókat beadják. Tehát ez az egyik ilyen kicsit oktatás filozófiai kérdés.
Tehát ez azt jelenti, hogy komplexebbé teszik. Tehát a tárgyak ugye ugyanúgy megmaradnak, csak egymás megközelítésből, így vagy van. Jobban összeállnak.
Így van. A tárgyak megmaradnak, esetleg nagyobb kiméretben, vagy esetleg két-három tárgynak az összeolvadásából létrejönnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy megszűnik egy tárgy, csak ami mondjuk heti két órában volt az egyik tárgy, heti két órában a másik tárgy, ez lehet, hogy heti négy órában lesz, ugyanannak a két kollégának a közreműködésében, de együttműködésében is, ezen is a hangsúly van, hiszen manapság olyan kompetenciákat kell fejleszteni, mint együttműködési készség, probléma megoldás, kritikus gondolkodás, helyzetelemzés, kommunikáció, csoportmunka, hogy soroljam a legfontosabb kompetenciákat, és ilyen kompetenci alapú fejlesztéseket akarunk végrehajtani.
Ezen kívül mi az, amire még lehet, hiszen most megszakítottam önt ezzel, hogy belekérdeztem, de ez szerintem azért nagyon fontos, mert sok esetben lehetett a régebben pláne inkább tapasztalni, hogy az embernek megpróbálják átadni azt a tudást, amire mondjuk egy-egy hivatáshoz vagy egy-egy munkakörhöz szükség van, csak nem feltétlenül áll össze az ember fejében, majd később, amikor elkezd dolgozni, akkor fogja megérteni az összefüggéseket, és azáltal, hogy ezt ugye időben előrébb hozzák, hiszen a fiatalokról beszélgettünk elsősorban, ők viszont már úgy lépnek majd a munkaerőpiacra, és a duális képzésről ugye még itt nem is beszélünk, hogy ők már összességében látják azt, hogy mi mindennel jár egy feladatkör megoldása. Szerintem ez egy óriási hiány úgy általában, és nem csak az oktatás területén, hanem úgy munkahelyeken is sokszor, hogy nem látják az egyes dolgozók például, hogy áll össze majd az a nagyobb termék, legyen az fizikai vagy szellemi, úgyhogy ez szerintem ez mindenképpen mutatja azt, hogy hová is tart az oktatás.
Így van, pontosan ezt az integrált szemléletmódot akarjuk még erősíteni az oktatásban. A másik fontos dolog, amiről még beszélnünk kell, az, hogy néhány esetben megvizsgáltuk, hogy ez a 3-3,5 év alapképzés és ráépülő 2 éves mesterképzés, ez jó-e minden esetben? Azt láttuk, hogy a klasszikus közgazdasági képzésben ez a nemzetközi trend, mi is ehhez igazodunk. Ugyanakkor vannak olyan képzési területek, ahol talán a 4 év plusz alapszak és 1 év mesterszak, az talán hatékonyabb lehet. A 4 év, ami általánosabb megalapozó képzés, és 1 év mesterszak, ami nagyon speciális, nagyon célorientált képzés. Két területen, a gazdaságtudományi képzés 2 szakján, a leginkább nemzetközi orientáció, úgynevezett nemzetközi gazdálkodás, valamint a turizmus vendéglátási szak esetében Corvinus Egyetem jelentős kezdeményezésére, de ebbe más partneregyetemek is beszálltak és együttműködtek velünk. Rendelettervezet szintjén van már a 4 éves alapképzés, ami plusz 1 fél évet jelent, és ez a nemzetközi gazdálkodási szak esetében plusz 1 fél év külföldi tanulmányt jelent. Ez azért is jó, mert a hallgatók elmehetnek külföldre, tapasztalhatják, hogy ott mi van, tanulhatnak, sok mindent magukba szívhatnak, hazajönnek, és itt folytatják a képzéseiket, ezáltal úgy kerülnek a munkaerőpiacra, vagy úgy mennek mesterszakra, hogy már van külföldi gyakorlatuk, tehát világlátott emberek, és azt szeretnénk, hogyha hazajönnek, akkor itthon hasznosítsák a tudásukat. Másrészt az 1 éves mesterszak az egy nagyon koncentrált, specializált mélységében is nagyon sok előnyt és nagyon sok tudást nyújtó képzés, és akkor úgy gondoljuk, hogy ezen a két területen ez szintén megújulást jelent. Azt látjuk, tehát elemezzük a nemzetközi trendeket is, hogy ahol van értelme változtatni, ami számunkra versenyelőnyt jelent, ott változtatunk, és igaz ez a székesfehérvári megújulásra is.
Tehát akkor ezen úgymond szabadon lehet változtatni, hogyha akár a piaci igények, akár ugye önök úgy látják, hogy mondjuk ki kell terjeszteni egy képzésnek az időtartamát, tehát hogy akkor ez nincs annyira keretek közé szorítva, hogy nem lehet rajta változtatni, hanem el lehet ezt indítani, ezt a folyamatot, ha jól értem.
Azt tapasztaltuk, hogy a Emberi Erőforrások Minisztérium és Felsőoktatási Felelős Államtitkárság is partner azokra a változtatásokra, ami a hazai felsőoktatást a nemzetközi versenyképesség jegyében megújítja, fejleszti. Tehát azért ez egy nagyon szigorú rendszer, ugye szabályozott az, hogy milyen szakok vannak, ezeknek a képzési és kimeneti követelményei is meg vannak adva, a Magyar Akkreditációs Bizottság ezeket ellenőrzi, de ha van olyan kezdeményezés, és itt fontos, hogy ez egyetemek széles bázisán és széles egyetértésével létrejöjjön, akkor azt vettük észre, hogy a minisztérium is partner ezekben, és ezeket támogatja. Ezért mondtam, hogy rendelettervezet szintjén áll ez a két módosítás. Ez nem az egyetemek hatásköre, hogy csak úgy hozzányúljanak ezekhez a szakokhoz.
Viszont ez is egy pozitív utat jelez előre, szerintem az oktatást tekintve itt Magyarországon, hogy erre nyitottak, illetve hát nem lehet rá nem nyitottnak lenni, hiszen azért, ahogyan önök is látják, hogy igen, például szükség van arra, hogy főleg ezeken a szakokon, amiket említett, hogy igenis kimenjenek külföldre, hogy megtapasztalják, és itt már nem csak nyelvtudásról beszélünk, ugye, az is egy nagyon jó dolog, de itt ez túlmutat ezen már. És enélkül meg, hát tegyük hozzá, hogy ezekben a területekben nem nagyon lehet elhelyezkedni úgy, hogy nincs meg a tapasztalat. Még akár, ha csak fél évről beszélünk, akkor is.
Én azt gondolom, hogy ez a fél év tapasztalat, ez nagyon fontos. Látni azt, hogy mi újság a világban, látni azt, hogy gondolkodnak mások, és szemléletmódot is tanulni, azon túl, hogy természetesen a tartalmi elemeket is elsajátítják a hallgatók. De ugye másik oldalról ezeken a szakokon, illetve nagyon sok szakon van szakmai gyakorlat is, arról a fél évről még nem beszéltünk, azt is preferáljuk, hogy azokat is nemzetközi környezetben töltsék el a hallgatók, minél több tapasztalatot gyűjtsenek ezáltal, és ezt tudják majd itthon a munkaerőpiacon hasznosítani.
Ha már munkaerőpiac, akkor nyilván a duális képzés mellett egyáltalán nem mehetünk el, hiszen ez egy óriási lehetőség a fiataloknak, és a múlt héten beszélgettem egy nagyon kedves ismerősömmel, és szóba került, nem azért, mert általában a duális képzésről szoktunk beszélgetni, de arról, hogy mekkora előny ez egyébként a fiataloknak, hiszen például mi is azok voltunk, mint ahogyan nagyon sokan, hogy elvégeztük egyetemet, főiskolát, majd ugye ott áll az ember tulajdonképpen a munka helyválasztás küszöbén, és erőteljesen csak áldogál. Mert ugye hányszor kaptak már akár a hallgatók is olyan visszajelzést, hogy igen, minden feltétel megvan, de nekik nagyon kellene az a bizonyos gyakorlat, amit nyilván nem tudott az idő alatt megszerezni. Szóval a mai fiatalok óriási előnnyel indulnak, de ma már azt hiszem, hogy enélkül megint csak nem lehet.
A duális képzés jelentőségét mi is felismertük, és nem véletlen, hogy székesfehérvári kampuszunkat a duális képzés fellegváraként is emlegetjük. A duális képzés előnye az, hogy amit a hallgatók az iskolapadban tanulnak egyik nap, azt másnap a vállalati, szervezeti, intézményi gyakorlatban is elsajátíthatják. Nagyon fontos, hogy itt ne csak profitorientált vállalatokról, hanem non-profit szervezetekről és intézményekről is beszéljünk, mint duális partnerek. A duális képzés win-win szituációra épül. Ez azt jelenti, hogy ez jó az egyetemnek, jó a hallgatónak és jó a partnereknek is. Az egyetemnek azért jó, mert így az intézmény, a vállalat kapuin belül láthatják azokat a folyamatokat, azokat a problémákat, azokat a megoldásokat a hallgatók, amelyek az iskolapadban csak így az elméleti szinten jelenhetnek meg. Jó az egyetemnek is, mert olyan végzős hallgatói vannak, akik könnyebben elhelyezkednek, és jó a vállalati partnereknek is, hiszen egyrészt a munkaerő szükségletüket, a toborzás, kiválasztás problematikáját is tudják orvosolni, másrészt azt látom, hogy a duális partnereinek van egyfajta küldetésük, nem csak a saját munkaerő szükségletüket akarják ezáltal kielégíteni, hanem az a misszió, hogy kiművelt főket neveljenek, és a helyi vagy regionális munkaerő piacra képezzenek, és ehhez ők is hozzájáruljanak. Én szerintem ez is egy fontos küldetésük.
Meg jó érzés azt látni, hogy a cégek is belátják azt, hogy mennyire szükség van igenis a szakképzett emberekre, és itt a szakképzettséget nem csak idézőjelben egy diploma fogja megadni, hanem az, hogyha valóban belelátnak egy-egy folyamatba. Azt lehet tudni, hogy itt Fehérváron hány céggel működnek közre duális képzés tekintetében?
Több mint 40 duális partnerünk van, hiszen ugye 3 alapképzés és 2 mesterképzés, valamint egy szakirányú továbbképzést folytatunk itt Székesfehérváron, és ehhez egy olyan partneri hálózatot kellett kialakítani, hogy a hallgatók ezeket a szakmai gyakorlatokat, ezeket a gyakorlati tárgyakat ezeknél a partnereknél teljesítsék, és azt gondolom, hogy ez a partnerlista a közeljövőben tovább fog bővülni, hiszen előkészítés alatt vannak újabb együttműködési megállapodások.
A fiatalok is felismerték szerintem már azt, hogy az elmúlt néhány évben, hogy mennyire fontos ez a duális képzés, hogy milyen lehetőségeik vannak, de itt azért meg kell állnom egy picit, és olvastam egy ilyen nagyon-nagyon jó számot, hogy a tavaly az országosan felvett a legkiválóbb top 10-es listába tartozó hallgatók 22%-a a Corvinusra nyert felvételt. Ezt nem is fogjuk ragozni, szerintem ez önmagáért beszél. Na, de fölmerül a kérdés a felvételizők előtt, hogy nehéz bekerülni a Corvinusra?
Hát a válaszom az, hogy nehéz, és ezt büszkén is mondom egyben. Tehát azt gondolom, hogyha ezek a minőségi mutatók jellemeznek bennünket, akkor a diploma értékét megadja egyrészt az, hogy mennyire nehéz bekerülni, milyen tudásszinten lehet bekerülni. Másrészt megadja a diploma értékét az, hogy utána a hallgatóink milyen tudással és hova tudnak elhelyezkedni, és milyen szakmai karriert tudnak elbefutni. Ebből a szempontból büszkék vagyunk arra, hogy nagyon magasak a felvételi pontszámok, és tényleg a legkiválóbb hallgatókkal dolgozhatunk. Nemzetközi mércével mérve is azt látjuk, hogy egy egyetemet az oktatókon és a kutatókon túl meghatároz az, hogy milyen hallgatókkal és kikkel tudnak együtt dolgozni az akadémiai emberek, és erre is büszkék vagyunk, hogy nagyon jó képességű és nagyon jó tudású hallgatók jönnek hozzánk.
A folytatásban is számítunk a figyelmükre dr. Szabó Lajossal, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási rektor helyettesével. Tartsanak velünk!